Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Versenyképességi Paktum megkötését szorgalmazta a magyar miniszterelnök Rómában, miután tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Orbán Viktor a két kormányfő közös sajtótájékoztatóján a magyar EU elnökséggel kapcsolatban közölte. Magyarország le akar tenni az asztalra egy nagy tervet, az Európai Versenyképességi Paktumot, mert meggyőződése szerint Európa legnagyobb problémája jelen pillanatban a versenyképesség hanyatlása. Hangsúlyozta, ha nem kötnek európai versenyképességi paktumot, akkor munkahelyek százezreit veszíthetik el a következő évtizedben. A magyar miniszterelnök azt is közölte, az olasz-magyar együttműködés mind a gazdaságban, mind a védelempolitikában jelentős, és ezt ki akarják terjeszteni az energetikára is. Bejelentette, lesz szlovén gázvezeték szakasz, így Olaszország és Magyarország összeköttetése megvalósul. A július 1-én kezdődő magyar EU elnökség során arra törekszünk, hogy a mezőgazdaság bekerüljön a következő uniós ciklus legfontosabb szakpolitikái közé, jelentette ki az agrárminiszter Luxemburgban. Nagy István az EU tagállamok mezőgazdasági minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón elmondta. Magyarország azt szeretné elérni, hogy a jövő agráriuma válságálló, versenyképes, fenntartható, gazdaközpontú és tudás alapú legyen. A belga elnökség által még nem lezárt agrárdossziékat a magyar elnökség tovább fogja vinni, de Magyarország új dossziékat is fog nyitni, mint például az élelmiszerpazarlás elleni fellépés vagy a talajvédelem területén, mondta. Jogszabálysértések miatt várhatóan 8 településen ismétlik meg a szavazást július 7-én. 6 településen a polgármester választást, 2 településen a roma települési nemzetiségi választást. Emellett 8 településen már kiírták az időközi választást, amelyeket azért kell megtartani, mert június 9-én szavazategyenlőség alakult ki a jelöltek között. Közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Azt írták, június 9-én választották meg a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, a nemzetiségi önkormányzati képviselőket és az Európai Parlament magyar tagjait. A választásokon felmerülő jogszabálysértésekre hivatkozva több településen is megtámadták a helyi választási bizottságok választási eredményt megállapító döntéseit, és kérték egyes választások megismétlését. A területi választási bizottságok, valamint a kúria a választások eredményével szemben benyújtott fellebbezésekkel és bírósági felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban 8 esetben döntött a szavazás megismétléséről. Közölték, a polgármester választást várhatóan 6 településen ismétlik meg. Nemesdéden, Somogy vármegyében, Ricsén, Borsodabói-Zemplén vármegyében, Penészleken, Nyírkátán és Ópályi kettes számú szavazókörében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és Nagytarcsa négyes számú szavazókörében, Pest vármegyében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ófehértón és Nagykállón a roma települési önkormányzati választás megismétléséről döntött a Területi Választási Bizottság. Az ukrán-magyar határszakaszon 6122-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5661-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról, általában sok napsütésre van kilátás, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken, főleg késő délutántól törhetnek egyre magasabbra a képződő gomoly felhők, és előbb a déli ország részben valószínű zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat, az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő este 21 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal megtudhatják, hogy hogyan védi Harmos Krisztián, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi Tájegység vezetője a mocsári teknősök tojásait az Ipoly mentén. Igazából nagyon izgalmas ez a beszélgetés, mert mi most konspirálunk. Nem mondhatjuk el, hogy hol vagyunk, ugye? Csak úgy nagyjából valahol az Ipoly mentén.
Igen, a középső Ipoly völgy egyik homokos talajú magaslatán vagyunk, amit mocsarak vesznek körül. Közelebbről azért nem nevezzük meg a helyszínt, mert itt található Nógrád megye legnagyobb mocsári teknős tojásrakó helye, és nem biztos, hogy azt jó, ha mindenki tudja.
Kipasztaná valaki? Valamiért?
Nem erre gondolunk, inkább arra, hogy megnövekszik a terület zavarása, ha ezt többen megtudják.
Most június 18-a van? Milyen időszak ez most a teknős tojások szempontjából?
A mocsári teknősök tojásrakása az egy átlagos évben május végén kezdődik meg itt az Ipoly völgyben. Most az idei év az különleges volt, ugye az időjárása, és most már megkezdődött, május 13-án találtam az első lerakott fészkeket, és úgy július elejéig szokott tartani a tojásrakásuk. Most a középső időszakában vagyunk ennek.
Az első lerakott fészket, de hát hogy lehet megtalálni egy teknős fészket? Lehet, hogy nem jó elmondani, tehát az nem úgy néz ki, mint egy madárfészek.
Egyáltalán nem úgy néz ki. A mocsári teknős az laza talajba, lehetőleg ritkás növényzetű felszínre kapar egy olyan átlagosan 10 cm mély körte alakú üreget a hátsó lábaival, és ennek az üregnek az aljára rakja le a tojásait. Ezen a helyen 6 és 20 lerakott tojás közti mennyiségeket találtunk eddig, tehát a legkevesebb 6, a legtöbb 20 volt, és ezt miután lerakta, visszakaparja, és ledöngöli a haspáncéljával. Tehát ilyen felnőtt mocsári teknős nőstények haspáncélja méretű ledöngölt kis homokfelszíneket kell keresni, ami nem könnyű, mert sok mindennel összetéveszthető.
Én, amíg beszéltél, azt néztem a szememmel, hogy hol van itt a víz, vagy hol a mocsár.
Itt mocsarak vesznek körbe minket, csak innen nem látni erről a helyről.
Mert hogy ez ilyen füves rész, de azért látok itt egy rácsot.
Igen.
Az miért van itt?
Rács mögé kerülnek a teknősök. Az a tapasztalat, hogy a mocsári teknős fészkek nagy részét, akár az összeset minden évben, elsősorban a róka, másodszorban a borz kifosztja. Kikaparják, megeszik a tojásaikat, és védelem nélkül gyakorlatilag elmarad az állomány megújulása, elmarad a sikeres szaporodásuk.
Melyik ujjadat harap, de most melyiket véd, a borzot, a rókát vagy a teknőst?
Ebben a szituációban a teknőst védjük. Ugye a rókának egy vacsora marad el, a teknősnek meg a teljes szaporodása.
A róka gyéríthető dúvad, ugye? Hát akkor miért nem lövitek ki?
A vadásztársaság gyéríti rendszeresen, de hát olyan nagy a hazai rókállomány, hogy gyéríteni lehet, tehát becsületesen végzi itt is a vadásztársaság a rókállomány meg a borzállomány szabályozását, de hát nem bírni velük.
Két bot van a kezedben, meg hoztál ki egy nagy szatyor szöget, merre tovább?
Most elkezdünk keresni mocsári teknős fészkeket, amit még nem fosztottak ki a ragadozók, és akkor utána levédjük őket.
Akkor ez egy versenyfutás, ugye? Az idővel, meg a rókával.
Igen. Ez kifejezetten egy verseny, melyikünk a gyorsabb, ügyesebb. Általában ők győznek.
Azért ne adjuk fel a reményt, merre tovább akkor?
Erre indulunk el.
Mit vigyek?
A nyíltabb növényzetű helyeken.
Mert hogy vannak itt botok is, meg a szög. A szög is itt maradt.
Az itt maradt, hát azt majd utána. Először keressük a fészkeket, megjelöljük, ha találunk, és akkor utána hozzuk a rácsot, a szöget, úgy védjük le.
Látunk itt kis botokat, ugye? Már leszúrva.
Igen. Azok jelölik a már lementett fészkeket. Az idei évben eddig 48 fészket sikerült lementenem, de közben a rókák, borzok már legalább 150-et kifosztottak.
250 fészek, az testvérek között is 400 teknős, hiszen ugye hímek is vannak, amik nem raknak tojást. Ez egy fontos teknősös pontja ennek a vidéknek?
De ennek a vidéknek mindenképpen nagyon fontos, tehát Nógrád megyében olyan, amire azt gondoljuk ráadásul, hogy természetes teknős állomány, mert itt természetes mocsarakban él, olyan nehez fogható nincs. Az biztos, hogy ez több százas, de sajnos magának az állománynak a méretét nem ismerjük. Nem lehet így meghatározni, hogy egy teknős egy fészek, mert nem minden teknős nőstény rak minden évben, már ivaréret sem minden évben rak, viszont egy teknős nőstény rakhat kétszer is egy évben.
Mindig tanul az ember, merre tovább itt bevágunk. Aha, itt azért látszik, hogy ott él a borz, nem?
Róka. Az róka. Egy róka kotorék. Hát most már nincs lakva, még a tavasszal lakott volt. Itt látsz kifosztott fészket.
És látjuk a tojásokat is, szana szét a héjakat.
Kikaparja, megeszi. A mocsári teknősről jelenleg nem gondoljuk azt, hogy nagyon veszélyeztetett lenne, mert még sokfelé előfordul Magyarországon. Ami részben abból következik, hogy nagyon sokan befogják.
Még mindig?
Még mindig átviszik horgásztavakra elsősorban, beviszik a kerti tavukba, aztán onnan megszökik, tehát gyakorlatilag bárhol találkozhatunk Magyarországon mocsári teknőssel, viszont ezeknek csak töredéke szaporodó állomány. Ráadásul nem nagyon tudjuk, hogy mennyi fiatal van. A mocsári teknős az szabad körülmények közt is több évtizedig él, tehát 50 év fölötti kort is bőven elérnek, és általában az állomány vizsgálatoknál, állománybecsléseknél a felnőtt állományt észlelik a kutatók. Abban nem rossz a helyzet még egyáltalán Magyarországon, különösen a síkvidéken, viszont azt nem tudjuk, hogy mennyire újul meg ez az állomány. Tehát lehet, hogy a nagy problémák, amit most próbálunk kezelni ezzel a fészekvédelemmel, ezek egyébként évtizedek múlva jelentkeznének, mert egyszerűen nincs pótlás.
Nem akarom mondani, hogy kopintottátok a módszert, de ez a fészekőrzés a tengeri teknősök esetében már régóta bevált taktika az ellen, hogy kifosszák a fészkeiket.
Sőt, a mocsári teknős védelmi intézkedésként is kopintottuk.
Te kezdted el konkrétan?
Magyarországon igen. Magyarországon mi kezdtük el Madártnál egyesületes kollégával, de külföldön már csinálták.
Itt is egy kifosztott fészek.
Igen.
Finom a tojás? A teknős tojás?
Meg lehet kérdezni a rókától. Neki valószínűleg ízlik, mert nagyon sokat meg tud enni.
Hát egy-egy fészekben ugye minimum 6 darab van, és ide értünk egy már levédett, biztonságban lévő lezárt fészekhez. Légy szíves, mondd el, hogy mitől biztonságos, hogy lezárt?
Ilyen nagyjából 50x50 cm-es vafrácsokat rögzítünk le a talajhoz, amelyeknek a rács köze nem lehet nagyobb 3 cm-nél, mert ha nagyobb annál, akkor bekapar a róka, illetve hát oldalról is ki tudja ásni, emiatt meglehetősen nagy szögekkel, illetve ilyen sátorcövekekkel rögzítjük le. Aztán sajnos vannak olyan dörzsölt róka egyedek, amelyek ezzel is megküzdenek.
Mondtad, hogy élt itt, reméljük már csak élt itt egy szuper róka?
Igen, én szuper rókának nevezem, az ellen nem nagyon tudtam levédeni. Bármennyi ráccsal, bármennyi szöggel védtem le a fészkeket, ő addig kaparta, még el nem érte. De idei évben eddig a 48-ból még egyhez se nyúltak hozzá, legalábbis úgy vettem észre eddig.
És akkor mi lesz, ha ki kell a kisteknős?
Kisteknősök azok nyár végén ősszel kelnek ki, viszont az itteni vizsgálatok alapján ezeknek a 3/4 tavasszal hagyja el csak a fészket. Tehát nagyjából olyan 1/4 az, ami ősszel még ki is megy a fészekből, és bemegy a vizekbe. 3/4 viszont áttelel, és csak tavasszal megy ki. Aztán ők, hát mennek, vannak olyan egyedek, amik így a fészek körüli fűben bujkálnak napokig, utána indulnak neki, vannak, amelyek azonnal neki indulnak, és úgy bújnak el, általában meglehetősen hosszú idő lehet egy-egy ilyen kisteknősnek, még az, akár az itteni 1-200 méterre lévő vizekhez is odaér.
Most bocs, ki kell a kisteknős, és ugyanitt marad télire?
Igen, a 3/4 nagyjából. Nem bújnak össze, ott maradnak a fészekben. Hát ők úgy kelnek ki, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, mert egy csoportba van lerakva a tojás, tehát egymással érintkezve, és akkor úgy ott vannak.
Ez érdekes, más. És akkor átbújik a rács közén a kisteknős, amikor ki kell?
Igen. Egy részük még a rács alatt, ami le van rácsozva, ugye, meg aztán a környező fűcsomókba, növények tövébe, régebbi rókakaparásokba szoktak még bebújni. Tehát ők általában nem rohannak a vizek felé.
Úgy értettem, hogy nem kell eltávolítani a rácsot, amikor kikelnek, mert átférnek a közé.
Átférnek rajta, így van. Tehát 2 centinél kisebb rács köz már nem jó nekik. A 2 centi sem még kijönnek.
Egyébként nem csak mocsári teknős él Magyarországon, bár jó lenne, ha csak az élne, de nyilván talán itt is már felbukkant a vörösfülű ékszerteknős?
Konkrétan itt szerencsére nem ismerjük. Tehát a környéken igen, tehát az Ipoly-völgyben van, de ezen a helyszínen még nem ismerünk ékszerteknőst. Az a probléma, hogy most már néhány éve rendszeresen jönnek hírek arról, úgy Magyarországról, hogy természetes körülmények között szaporodik is. Korábban csak azt tudtuk, hogy sok ékszerteknős van kint a vizekben, de most már évek óta egyre több fészekrakó, illetve fészket elhagyó kisteknőst is észlelnek különböző helyeken, igen.
És azt mondják, nem tudom, nem vagyok etológus, hogy kicsit életképesebb, mint a mocsári, az kicsit bamba néha még le is zavarja őt az ékszerteknős a napozó fájáról.
Ellentmondásos megfigyelések vannak, én konkrétan láttam már olyat, hogy egy nagy ékszerteknős hátán napozott egy egyébként felnőtt, de nála kisebb mocsári teknős. Tehát vannak ilyen esetek is, de igen, vannak olyanok, hogy megharapják, elüldözik a napozó helyekről a mocsári teknős, de a legnagyobb probléma az a kórokozók, élősködők terjesztése talán.
Erről már beszéltünk egyszer, hogy a kétéltűeket pusztítja, ritkítja, tizedeli mindenféle gomba. A teknősökkel is így állunk?
A mocsári teknős esetén még nincsenek bizonyított ilyen esetek Magyarországon. Csak nagyon erősen lehet gyanítani, meg bármikor megtörténhetnek ezek. Minél több fogságban tartott teknős kerül ki a természetbe, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen vírus, baktérium, gomba, féreg élősködőik vannak még a teknősöknek. Ezeket találták már hazai vad teknősállományokban, bizonyos métejeket, de még ehhez köthető megbetegedést, pusztulást nem, viszont hát nagyon nehéz vizsgálni őket.
Nem tartalak fel a munkádban, merre tovább?
Erre.
Egy fészket már találtunk, ami le van védve, 2, ami ki volt fosztva. 3, bocsánat.
Sok lesz.
Itt a 4., 5., ez a 6. Igazából ez egy teknős Armageddon, ami itt fogad minket, mert ott egy fészek, ott egy fészek, ott egy fészek, ott egy kifosztott fészek.
Igen, ez az. Átlagosan 10-12 közötti az átlagos tojásszám, ugye akkor számoljuk ki, 100 kifosztott fészek, az legalább 1000 kisteknőst jelent, viszont 100 megmentett is, 1000 kisteknőst jelent. Voltak évek, amikor 100 fölötti fészket sikerült lementenem, úgyhogy ki is mentek belőle a fiatalok.
Na, most találtál egy helyet, ahol teknős,
de nem az,
fészek lett volna.
Igen, hasonlított, de nem az.
Izgalmas. Bár lehet, hogy neked már unalmas 13 év után.
Nem unalmas. Fárasztó, de nem unalmas. Sőt, menjünk oda, ott szokott lenni a legtöbb. Hát, ha találunk, ezt is most fosztotta ki a napokban, ezt is. Ilyen kis fapöckökkel jelölöm azokat is, amik ki vannak fosztva, tehát látom, hogy mik az újak. így tudom tulajdonképpen lekövetni a tojásrakás lefolyását évről évre, mikor kezdődik, mikor csúcsosodik ki.
Miért fontos a teknős nekünk, vagy a természetnek?
Ugyanazért tulajdonképpen, mint az összes többi faj, ugyanazért fontos a mocsári teknős is. Ezt lehetne ragozni, hogy miért, tehát lehetne tudományos érveket, érzelmi érveket, kulturális érveket hozni mellette. Rengeteg ilyen van.
De hát ha magyarázni kell, akkor ez már baj, nem?
Hát igen, én így szoktam gondolni, hogy általános iskolai biológiai tanulmányok után már úgy sejtheti az ember szerintem, hogy nem jó dolog az, ha minél kevesebb élőlény vesz körül bennünket. Kihatással van az emberre is.
Most találtunk végül is egy még meg nem jelölt fészket. Most amit kopogtatod? Még...
Igen.
Hát most a kopogást tippelni... mit mutat meg?
Az azt mutatja meg, hogy ha kong, akkor biztos, hogy fészek. Ebben még nem vagyok biztos. Tehát néha nagyon egyértelműen mutatja, hogy egy üreg van itt a megszilárdult homokkéreg alatt. Picit ilyenkor óvatosan fölülről bele szoktam nyúlni, és már érzem is, hogy alatta van üreg, tehát nem nyúlok bele tovább. Ezzel nem bántottam a fészket, úgyhogy ez 100%, hogy egy teknős fészek.
Következő lépés, hogy megjelölöd a fészket.
Levédem, csak oda kell elmenni egy rácsért.
Ja, hogy van egy rács lerakat.
Igen, már közelebbi elfogyott.
Megyünk a rácsért, eléggé egyenetlen a talaj, ezt egy disznó túrja föl, vagy túrta föl?
Igen, vaddisznók van úgy, hogy egész nagy területeket föltúrnak itt. Amikor elkezdtük ezt a fészekvédelmi tevékenységet, azt hittük, hogy komoly problémát okoz majd a vaddisznó is, de aztán kiderült, hogy nem. Egyetlen egy esetben volt olyan vaddisznó tevékenység észlelése, amikor úgy tűnt, hogy szándékosan a fészket fosztotta ki. Más esetben volt olyan, hogy nagy területet feltúrt, és éppen ott volt fészek, és megette a tojásokat, de olyan a 12 év alatt egyetlen egy fészeknél bizonyosodott be, hogy ott tényleg a vaddisznó szándékosan kitúrta, úgyhogy itt nem probléma a vaddisznó, úgy tűnik.
Megvan már a rács, rákerül a tojásokra. És akkor levered a szögeket, itt a szöggel rögzített szorítod a talajhoz.
Igen, ezek a 200-as szögek jók erre, hogy az annál nagyobbak.
Gondolom, már ismernek a barkásboltban.
Igen, múltkor az egyiknek Széchenyben felvásároltam a készletét. Ma már Balassagyarmaton kellett vennem az újabb adagot.
És hogy érzed, hogy látod, vagy nem is érzés, hiszen ez egy tudományos munka, regisztrálod, hogy hol mennyi fészek van. Több lett a teknős, mióta véded?
Jó a kérdés, és nem egyszerű a válasz rá. A tojásrakó ivarérett felnőtt mocsári teknős nőstény állomány, nem tudjuk, hogy nőtte, de a fészkek száma nőtt egyértelműen. Amikor elkezdtük, akkor alig 200 fölött volt a lerakott fészkek száma, most pedig az utóbbi években már 350-400 között mozgott ez. Viszont ez még nem lehet a fészekvédelmi tevékenységnek az eredménye. Mert nagyon későn válnak ivarérretté a mocsári teknősök. Ez még valami más, és feltehetően az, hogy itt a környéken a Dunai-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság végzett el mocsár helyreállítási tevékenységet, vízpótlási tevékenységet, és egyszerűen jobbok az életkörülményeik a mocsári teknős állományoknak, és emiatt vagy évente több nőstény tud fészket rakni, illetve a nőstények nagyobb része tud kétszer fészket rakni. Ez lehet az oka a növekedésnek.
Az elhangzott beszélgetésben Harmos Krisztiánt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi Tájegység vezetőjét hallották. Most Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 38. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Következő célunk Buluk oázis, úgy 60 kilométerre keletre. Ott van egy határőrszázad, majd ők adnak embereket. Az út a határ mentén kanyarog, s látnivalóan csak pár napja mehetett végig itt egy útgyalú, a következő esőzésig már nem kell félnünk, hogy elakadunk. A táj sivár, félsivatagos, de amúgy szép. Mindenütt tüskés bokrok, csak néhol van néhány fáván nőtt akácia. Antilopok, struccok és grevizebrák futnak versenyt a két Toyotával. Még néhány óra, mert Afrikában ezen a tájon a jó utakon is órákba telik 60 kilométer lefutása, és elérjük a települést. Közben gyakran megállunk, gyűjtünk és keressük a Stefánia-tó korábban említett lefolyására utaló jeleket. Annyira elmerülünk a munkában, hogy eszünkbe sem jut, a legtöbb határvidéken nem üdvözölnék kitörő örömmel az eféle tevékenységet. Szerencsére ezen a vidéken senkivel sem találkozunk. Buluk oázisában mérhetetlen sok az állat. A nomádok messze földről terelik ide a jószágokat. Magas, karcsú dumpálmák hajladoznak. Nevezik királypálmának is, és valóban az. Karcsú törzse nem vastagabb 30-40 cm-nél, s gyertya egyenesen tör a magasba. A lombkorona 15-20 levélből áll, a levélnyél eléri a 2 méteres hosszúságot. A levélnyélen szétterülő kemény, sötétzöld levelek lándzsa alakúak. A levelek síkja mindig merőlegesen áll a fény irányára. Maga a levélnyél sosem zöld, hanem sárgás, anyaga fás, rostos, kemény, kétoldalt tüskés. Gyümölcsei füzérben lógnak, olyasfélén, ahogy a piacon a fokhagyma füzéreket kötik össze. A hosszú száron lógó gesztenyebarna termések tojásnagyságúak, s húsuk édeskés ízű. A benszülöttek meg a majmok is nagyon szeretik. Belül van a vadgesztenye nagyságú mag, amely nagyon kemény. Amikor fúj a szél, és errefelé mikor nem fúj, a hajladozó dumpálmák megrázzák a termésfüzéreket, és az egymáshoz koccanó félérett, keményhéjú gyümölcsök úgy szólnak, mint a sok kis xilofont rejtettek volna el a magasban. A település feletti dombon a katonaság szöges dróttal körülvett tábora. A kerítésen belül sokszögletű bádokkaibák, a kapu nyitva, őrség vagy ügyelet sehol. Az udvaron épp úgy, mint Illeretben, szeretvedett öltözékű vagy csaknem mesztelen férfiak őgyelegnek. A tábor egyik sarkában kecskét nyúznak, mások sakkoznak, akinek semmihez sincs kedve, lustán heverészik. A tábor közepére berobogó két terepjáróra ügyet sem vetnek. Ha ellenségek lennénk, egy géppisztollyal halomra lőhetnénk az egész társaságot. De nem vagyunk azok, s különben is csak egy pangánk van. A bádok kunyhók közül az egyik, mintha előkelőbb lenne a többinél. Egyenruhás, sok csillagos tiszt lép ki, ő a parancsnok. Elmondjuk jövetelünk célját, s legnagyobb meglepetésünkre semmi kifogása sincs. Igen, mehetünk a határa, felkutathatjuk a Stefánia tavat. S kíséretet is ad. A közlegénynek is, a tisztnek is szabott ára van. Némi vita csak a létszám körül támad, szabály szerint mindegyikünknek járna egy fegyveres kísérő, de így aligha férünk be a kocsikba, ők meg nem tudnak járművet adni. Végül megegyezünk 4 emberben. Jön a parancsnok maga, egy altiszt és 2 közlegény. Így is kicsit sűrű leszünk. A gatyás, gyanús külsejű feketékből 2 perc alatt állig felfegyverzett rohamosztagosok válnak. Terepszínű egyenruhában, sisakban, amin álcaháló engedezik, karabéllyal, szuronnyal, géppisztollyal, gránátokkal és még ki tudja mi mindennel körbe aggatva. Hüledezve nézzük a csodálatos átváltozást. Félelmetes kísérőink beülnek a kocsiba. Egymáshoz préselődve zötyögünk, igyekszünk úgy ülni, hogy a fegyverek torkolata lehetőleg ne a fejünket célozza meg. Ki tudja, nem oldódik-e ki valamelyik biztosíték a rázós úton. Csak hamar kiderül, hogy a katonáknak nem, hogy a Stefánia-tó hollétéről nincs fogalmuk, hanem a határt magát sem igen ismerik. Kóvágunk a száraz bokrok között, még végre lejt a terep, és elérkezünk a tómedence széléhez. Közben a katonák helyi történetekkel, rablótámadásokkal és tömeggyilkosságokkal szórakoztatnak. Teleki 1888. április 19-én ért ide. Naplójába a következőket jegyezte. Utunk most már hegyen levezetett, épp oly homokos és kevés bokrokkal benőve, mint a múlt napokban. A talaj vízmedrektől összehasadozva, helyenként vulkánikus kőzettel borítva, ez egy geológiai káosz. 8 órakor kiértünk egy síkságra, mely a tónak régi, most fövennyel borított medre, mit a számtalan halcsontváz mutat. 8:30-kor a bokrok között megláttam a Basó Nájbort, és Stefánia névre kereszteltem. A tó nem lehet nagy, amennyiben minden oldalról látszanak a hegyek. Alva a víz, sós. Egy pocsolya mellett a világ legkietlenebb helyén tanyát ütöttem. Sokkal barátságosabb azóta sem lett a környék. Kísérőink viselkedéséből látjuk, hogy itt már valóban élesben mennek a dolgok. Kiszállnak a kocsikból, és nagy závárcsattogtatás közben megtöltik a fegyvereiket. A rosszakat akkor sem veszük észre, ha valóban lesnek ránk, mert a környező sziklák között lapulnak. Ők viszont láthatnak minket, és jobb, ha tudják, hogy nem eltévedt turisták vagyunk, hanem fegyveres kísérettel jöttünk. Így szerencsés esetben megelőzhető a támadás. Bár, nyugtatnak meg kísérőink, ezeknél sosem lehet tudni, mikor kapják elő a fegyvereket. Éppen az előző napon támadt összetűzés a nomádok között, némi marhatolvajlás miatt. Jelentéktelen ügy, alig néhány ember halt meg. Ebben mi nem avatkozunk bele, folytatja a parancsnok. Ez a rendőrök dolga. Ezt a nomádok is tudják, s minket békén hagynak. A katonákat csak akkor szokták összeszurkálni, no meg esetleg elevenen eltemetni, ha azok szemet vetnek valamelyikük nőjére. Ezt a nomádok általában zokon veszik, de az élve eltemetés nem jó dolog, ezért a katonák ritkán kezdenek ki a nőkkel. Ezekért a nőkért nem is nagyon érdemes bajba kerülni. A tiszt szelíden mosolyog. Mi meg arra gondolunk, jobb lenne elkerülni azokat a marhatolvajokat, akik a száfa termetű és állig felfegyverzett katonákat összeszurkálják és elevenen elhantolják. A határőrök párszor körüljárják a kocsikat, távcsővel fülkészik a távoli dombokat, majd intenek. Előre! Na igen, előre. De az merre van? Kérdezzük, mert a tükörsima tófenék minden irányban egyformának tűnik. Hát arra. A tiszt kissé habozva mutat a kocsi orrának irányába. Neki eresztjük a terepjárókat. Viszi a szél a sós homokot. Beljebb a tó közepén portölcsérek vándorolnak. Menet közben hajladoznak, ha az egyik szétoszlik, helyébe két másik terem. Az egyik szélesen kavargó fehér és alacsony, a mellette tovarohanó égigérő vékony sárga cső. A forróság leírhatatlan. A távolban erdősávok remegnek az izzó horizonton, szemben víztükör csillan. De hiába robogunk arra, ahogy fogynak a kilométerek, hátrál a víz. Ez is, meg az erdők is, csak a déli báb játéka. Samu megy elől. Egy szép nagy kőnél megállnak, tanakodnak, mutogatnak, melléjük érünk. Gyerekek, mi a fene ez? Nagy darab, magas kőoszlop furcsa vésetekkel. Nézzétek meg magatok! Körbejárjuk. Határjelző. Egyik felén az áll, hogy Kenya, a másikon cifra amhara betűkkel Etiópia díszeleg. Menjünk tovább! A tiszt beszáll a kocsiba, katonái követik. Etiópiába? Miért? Merre van Etiópia? Határőreink még nem sok határjelzést láthattak, s egyébként sem érdekli őket a dolog. Hát ha ők úgy, akkor mi is. És gázt adunk. A következő oszlop már a meder közepén magasodik. Kiszállunk, filmezünk és fényképezünk. Mindez nem zavarja a határőröket, sőt, őket is meg kell örökítenünk a határsértés közben. Ezután vagy 2 óra hosszat talajmintákat veszünk, Höhner rajzait és szelvényeit azonosítjuk, sőt, Jancsi félig megkövesedett halcsontokat talál. Ideje visszatérni a katonai táborba. Száguldunk a tófenéken. A híres amerikai sóstavi autóversenyen érezzük magunkat. El is tévesztjük az irányt. Most már vagy 20 kilométer mélyen járunk Etiópiában. A tiszt hol ebbe, hol amabba az irányba mutat. Egyik sem az igazi. Újabb kilométerek, de most már a tóparti bozótosban, és 40 kilométerre mögöttünk a határ. Ez már a katonáknak is soknak tűnik, sehogyan sem találjuk a kivezető utat. Lehet, hogy nincs is ilyen. Visszatérünk hát a mederbe, s onnét a saját nyomainkon jutunk el a földútig. A bokrok között sok állatot látunk, s nagy sereg gyöngytyúkot riasztunk fel. Ezekről Teleki is gyakran megemlékezett. Embereit szívesen élelmezte a gyakori, nagy testű és könnyen megközelíthető madarakkal. A bokrok közt elütünk egy mambát, Afrika egyik legveszedelmesebb mérges kígyóját. Késő este van. Fáradtak vagyunk. Megkérjük hát a katonákat, éjszakázhatnánk-e náluk. A tábor szélén jelölik ki a helyünket. Csak a kempingágyakat állítjuk fel, sátorra nincs szükség. Meleg van, s bármi eshet az égből, csak eső nem. Amíg Safia vacsoránkat készíti, a katonák septében elkapnak egy koszos kecskét. Mohamedán szokás szerint elvágják a nyakát, majd pillanatok alatt megnyúzzák, megsütik és megeszik. A véres irhát nekünk akarják eladni. Egész éjjel hulló csillagokat nézünk. Mint nyomjelző lövedékek, szakadatlan sorban villannak fel és halványulnak el. Csoda, hogy néhány csillag az égbolton marad.
Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 38. részét Szívós Győző olvasta fel. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs pedig Somogyi Márton volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10:30-tól megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének negyedik részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a misszionárius asszony. Szakértők vallják, hogy az Új Szövetség legkorábbi Mária szövege a Galatáknak írott levél 4. fejezetében található. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. E részlet józan tárgyszerűségével elsődleges fontosságú tényekre irányítja figyelmünket. Nem csupán azért, mert az üdvösség idejének beteljesedéséről szól, hanem mert az asszonytól született fordulattal két igen fontos tényezőt világít meg. Az örökkévaló helyét az emberi nem történetében, valamint Máriájét Isten üdvözítő tervében. Engem személyesen mégsem az isteni születés egyértelmű hírüladása érintett meg leginkább, hanem az a változás, amelynek során Mária, az Új Szövetség nyitányának félénk szűzleánya, a küldetését teljesítő hittérítőként állt előttünk azáltal, hogy ezek a sorok Jézus Krisztust Isten hatalmas követeként láttatják. Az elküldte ige alak ugyan mi mást hangsúlyozna, mint magát azt a missziót, világosan értelmezve ezzel Jézusnak, mint az Úr apostolának szerepét. Varázslatos, ahogyan Mária az üdvtörténet előszobájában nyilvános szereplését szorosan e hatalmas küldött mellett haladva kezdi el, érzékeltetve, hogy anya szerepe valódi értékét e küldetés gesztusa jelenti. Az evangéliumokban számtalan helyen találunk utalást Mária örömhírvivő szerepére, elég ha a rokonánál, Erzsébetnél tett látogatására gondolunk. Mintha az ige ereje, amely Gábrielt az örvendetes hírrel a 6. hónapban elküldte Názáretbe, most őt késztetné cselekvésre. Missus est angelus Gabriel adeo. Elküldetett. Micsoda erő nyilvánul meg ebben az igében. Nem elég, hogy következményeként egy angyal földre szállott, de a benne feszülő dinamizmus készteti majd Máriát, hogy útját a júdeai fenség irányába vegye. Egy szóval az Istenanya és Gabriel közti közösség küldetettségük tényében nyilvánul meg. Az elküld ige már a kezdeteknél egyértelműen utalt Mária missziós tevékenységére. Ige hirdető küldetés ez, hiszen már áldott állapotában a Corpus Domini első szentségtartójaként a körmenetek hagyományát megteremtve járt el a világban, a szabadítás örömhírét juttatva így el távoli rokonai számára. Akár ezen, akár más hasonló részleten elmélkedjünk is a Bibliában, érdemes Mária hírnök szerepére felfigyelnünk. Akárhogy nézzük is, a szűzanya térítő tevékenységére koncentrálva. Megítélésem szerint aligha találunk nagyobb teológiai súlyú biblikus részletet, amely Mária Krisztus melletti kiállását bizonyítaná, mint az első fellépéséről hírt adó, a Galatákhoz írt levelet. Mária, misszionárius asszony, add meg egyházadnak a fölismerés örömét, hogy a misszióban valódi, legfőbb küldetése van elrejtve, amelynek egyedüli mércéje az Úr Jézus Krisztus, és senki más. Te, akit az új szövetség hajnalán arra választott ki Isten, hogy életed mértékét az ő hatalmas földi követében, Jézusban találd meg. Amikor az egyház visszavonul sátrai oltalmába, ahová a szegények panasza el nem ér, akkor van szükség bátorításodra, hogy képes legyen onnét kilépni. Ne engedd népedet elkényelmesedni, rázd föl minket tespetségünkből. Isteni küldött, a világot üdvözítő egyház nem rekedhet meg, zarándok útját folytatnia kell, nem berendezkedésre kapott meghívást. Vándorok vándora, ültesd a szívekbe az emberek föltétlen szeretetét. Áldott állapotban lévő szent szűz, mutasd meg a szenvedés természetrajzát. Tárd föl előttünk a helyes irányt. Töltekezhessünk gyöngétségeddel, hogy a rászorulóknak is juttathassunk belőle. Valóban semmi más ne foglalkoztasson minket, tanulva tőled a pásztoroktól, Simeontól, a napkeleti bölcsektől, ezer és ezer névtelentől, akik a föltámadást várták, mint Krisztusra mutatni az emberek előtt. Mária, a missziós küldetés asszonya. Azokért könyörgünk hozzád, akiket különösen megérintett az az ikon, amely az Atya küldöttjének, Krisztusnak oldalán ábrázol téged, azokért, akik legmélyebb szeretetüket, legnemesebb érzéseiket kínálva föl, messze földön hirdetik az evangéliumot. Légy támaszuk a munkában, felfrissülésük, fáradtságuk idején és oltalmazójuk a veszedelemben. Add, hogy cselekedeteikben, amelyekkel a szenvedő szegényekhez fordulnak, szűzi gyöngétséged nyilvánuljon meg. A béke szava legyen ajkukon. Add, hogy az evilági igazságosságba vetett reményük ne legyen hiú ábránt csupán. Légy mellettük, amikor magánytól szenvednek. Csillapítsd lelkükben a mardosó, honvágy fájdalmát, amikor pedig sírás folytogatja őket, engedd, hogy fejüket oltalmazó anyai válladon pihentessék meg. Tedd őket az öröm hírnökévé. Akárhányszor, ha visszatérnek hozzánk az élet veszélyeinek illatával bőrükön, add, hogy mindannyian megmerítkezhessünk lelkesedésükben, hogy ráébredhessünk általuk, milyen távol vagyunk még a jó pásztortól, nagy lelkűségünk, mi szánalmasan szegény, jólétünk mennyire értelmetlen. A vétkesek példáiból pedig okulva, merjünk végre idejében védelemhez folyamodni. Szűz Mária, misszionárius asszony, edz keresztény életünket azzal a tűzzel, amely téged, fényesség hordozója, Palesztina útjaira vezetett. Szentlélek vázája, jelölj meg szent keneteddel, hogy szívünkben fölébredjen a vágyakozás a föld végső határáig, s bár életünk helyszínét hosszúsági és szélességi körök határozzák meg, add, hogy mégis saját bőrünkön érezzük annak a sok millió embernek a lélegzetét, akik Jézust még nem ismerik. Nyisd tágra a szemeinket, hogy észrevegyük a világ szomorúságát, és ne azt lássuk, hogy lármás szegények miatt oda a béke, oda a nyugalom. Te, aki Erzsébet otthonában a teológia legcsodálatosabb énekében beszéltél szabadításunkról, sugalmazd nekünk a próféták merészségét. Ne hangozzanak hazugnak ajkunkon a reménység szavai. Segíts, hogy örömmel fizessük Urunk iránti hűségünk árát, és szabadíts meg, kérünk, az egykedvűség fásultságától. Mária az oltalom asszonya. Idegen volt tőle a semlegesség. A Magnifikátot olvasva a szembetűnő Mária határozott állásfoglalása az egymást követő korok szegényei, megalázottjai, sérelmektől szenvedői védelmében. Kiállt az emberi gonoszság által kirekesztettek, a sorsuk csapásait viselők mellett, tehát mindazok mellett, akiket az emberi történelem krónikásai szóra sem méltatnak. Alig ha érthetünk azonban egyet a Magnifikát tisztán politikai olvasatával, mintha egy történelem előtti Marseillest látnánk benne. Elnyomók és elnyomottak folytonos harcát a keresztény szabadságharc barikádjain. Mária érzéseinek széles horizontját szűkítenénk le ezzel. Mélyebb, időtlen szabadulásról énekeltő, másról, mint amit holmi közönséges társadalmi megmozdulás kikényszeríthet. Profétai szózat ez, amely túlmegy minden földi igazság követelésén, még fájóbb méltánytalanságok ellen emelve szót. Elmondhatjuk, hogy Mária gonddal választotta meg életútjának irányát, a győzteseket elhagyva a vesztesek csapatában követelt helyet magának. A basáskodók pazar zászlói helyett a szegények rongyait lengette győzelmi lobogóként, a nincstelenek seregébe vonulva be önként, anélkül, hogy a gazdagok ellen fordított volna bármiféle fegyvert. Igaz, átállásra olykor felszólította őket. Serege tábor helyén, amikor dalba fogott Mária, gondja volt rá, hogy amazok odaátról hallhassák új életre sóvárgó dalát. Isten irgalmát magasztalta. Megértette velünk, hogy Isten is a szegények, az alázatosak pártján áll, a szívükben, lelkükben, gőgösökkel szemben. Karját kitárta a gyengék felé, az erőszakosokat pedig megtörte, és letaszította képzelt magasukból. Az éhezőket ellátta minden jóval, míg a harácsolók egyszerre hoppon maradtak. Némelyek talán kirekesztőnek tartják mindezt, és bizonyára fölteszik a kérdést, hogy a szegények kiemelt védelme hogyan fér össze általános, mindenkire kiterjedő szeretetével, és azzal a megejtő gyöngétséggel, amelyel a bűnösöket körülvette, s akik közül talán éppen a gőgösek és szívtelen hatalmaskodók szorulnának rá leginkább irgalmára. A válasz bizony nem könnyű, de talán világosabbá válik, ha tudatosítjuk, hogy Mária nem hordozta azoknak az anyáknak a jellemző tulajdonságát, akik a béke oltárán föláldozzák az igazságot, és a kellemetlenségeket elkerülendő igazat adnak bárkinek, olykor legvásottabb gyermekeik túlkapásai fölötti szemet hunyva. Ő nem ilyen volt. Igenis állást foglal minden ellentmondás, minden megalkuvás nélkül. Ami mellett hitet tesz, a sosem osztályok elvárásainak erődítménye, sosem egyes csoportok érdekeinek sáncát erősíti, hanem kizárólag azt a terepet, amelyen reményei szerint egy napon majd elsimulnak az ellentétek. Akkor majd minden gyermeke egykori elnyomott az elnyomójával, újra testvérként élve megtalálhatja végre saját szabadulását. Szűz Mária, oltalomasszonya, gondolataink mély távol vannak a tieidtől. Te, aki hittél, bíztál az Úrban, hozzá hasonlóan mindent a nincstelenekre tettél fel, melléjük állva a szegénységet az Istenre hagyatkozó önátadás fokmérőjévé emelted. Így azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse. Mi viszont a beláthatatlant egyszer s mint kockázatosnak tartva minduntalan biztosra akarunk menni. Lehet bár igaz Isten titokzatos útja, mi mégis hajlamosak vagyunk terveink megvalósítása érdekében földhöz ragadt, gyakorlatias megoldást választani. Már-már ellentmondássá torzulnak ajkunkon Isten igéi, hiszen hangoztatásuk közben nem szűnünk meg hatalomra, elismerésre, vagyonra és sikerre vágyakozni. Mikor születik meg bennünk az elhatározás, hogy példádat követve az elesettek mellett tegyünk hitet, meggyőződve arról, hogy üdvözítő és üdvözülni vágyó küldetésünk csak tőled kiindulva lehet győzedelmes? Szűz Mária, oltalomasszonya, tarts távol tőlünk a kísértést, ne akarjunk két urat szolgálni. Követelj tőlünk mind nagyobb nyíltságot, ne hagyd, hogy tudatlanságunkban megpróbáljuk összeegyeztetni azokat, amiket nem lehet. Óvj minket a gyalázattól, hogy valamiféle helytelenül értelmezett keresztény egyetemesség nevében elfogadjuk az erőszakot, amely oly sokakat sújt, úgy szólván megszokva mások szenvedését. Add, hogy a szégyenérzet kerítse minket hatalmába, valahányszor a hatalmasok kényekedve szerint az igazság számlájára teszünk engedményeket félelmünkben, hogy nehogy kiváltságainkat elveszítsük. Az igazságtalanságokkal és elkövetőikkel szembenézve szabadíts meg minket a közömbösség átkától. Add meg, kérünk, hogy egyszer s mint megértők tudjunk lenni. A tolerancia olyan erény, amelynek csak akkor és csak ott van létjogosultsága, ahol a te állásfoglalásodat támogatja. Végtére mi is oltalmat kell, hogy nyújtsunk. Ám ha körültekintünk, azt kell látnunk, hogy védőgyűrünk időnként átenged kiközösítetteket, szemet huny a szektársodás fölött, képtelen a várakozásra, és korántsem hagyja át a küszöbön álló szabadulás levegője. Mária, oltalomasszonya, Istenünk egyházáért könyörgünk hozzád, amelynek veled ellentétben a mai napig oly nehezére esik, hogy bátran kiálljon a szegények mellett. Elméletben előnyben részesíti érdekeik szolgálatát, de mindez mit ér, ha a gyakorlatban tétlenül szemléli a tehetősek harácsolását. Az utolsók tisztelete formálisan alaptétel, amelyet a felszínen, irányelvei címlapján gondosan föl is tüntet, ugyanakkor kart karba öltve az elsőkkel halad előre. Segíts meg hát, hogy ki tudjunk lépni a gyáva semlegességből. Plántáld belénk erődet, hogy újra megtalálhassuk az elmarasztalás hangját, a védteleneket sanyargató, a föld kétharmadát embertelen nyomorba taszító bűnök ellenében. Add ajkunkra a hűség hangját, a magnifikát sorait, amelynek olykor, mintha elfelejtettük volna a dallamát. Így és csak így tehet az egyház élő tanúságot igazságról, szabadságról, igazságosságról, békéről. És akkor megnyílnának az emberek, bizton megnyílnának egy új világ reményei előtt, ahogy megtörtént azon a napon, 2000 esztendővel ezelőtt, a júdeai hegyek ölelésében.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének negyedik részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Turi Sarolta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.